Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griffsider, a Digitális Legendárium podcastja. Engem Bajer Árpádnak hívnak, és mai vendégünk Czétót Norbert, a Magyar Nemzeti Levéltár és a Szegedi Tudományi Egyetem Magyar Mediavisztikai Kutatócsoportjának vezetője. Szervusz!
Szervusz!
Az Elfeledett Királyaink sorozatban Kis Károlyról és Mária királynőről fogunk beszélgetni ebben az epizódban. Egy nő a magyar politikában, sőt, nők a közép-európai politikában, és talán még idehozhatnám Johanna királynőt is Nápolyból. Van itt egy trendforduló a 14. században, hogy megjelenhetnek nők uralkodóként?
Hát, ha így akarom nézni, akkor talán mondhatjuk azt, hogy igen, de ez azért csalóka. Tehát azért a látszat nagyon erősen megcsal minket. Tehát az, hogy Itáliában női uralkodó van a trónon, az nem volt olyan különleges eset. Az más kérdés, hogy ott sem volt olyan sok, de ott igazándiból ez nem jelentett olyan kiugró más dolgot, mint mondjuk Magyarországon, amikor Mária kerül a trónra. Amikor megkoronázták Máriát, akkor valójában mindenki azt gondolta magában, hogy ez egy átmeneti állapot, egyébként az is lett utólag, de ezt rövidebbre gondolták, inkább azt mondanám. Tehát ő csak addig lesz király, vagy királynő, ugye, ragaszkodván a nőnem himnemnek a eltéréséhez, amíg nem találnak neki egy férjet. És akkor a férj lesz majd a király. Tehát ő csak egy, hogy mondjam, az összekötő kapocs lesz majd a Lajos király és a következő magyar uralkodó között. Ugye ez Itáliában, Nápolyban jelesül, ott ez nem volt ilyen probléma. Tehát ott ugye Johanna eleve királynőként lett megkoronázva is, és annak is volt gondolva. Ha most visszaemlékszünk arra, hogy neki a férje András herceg, ugye Lajos királynak a testvére. Ugye ő meghal, tehát maga Johanna tetett ilyen lábalól a férjét, és ott ebből nem lett túl nagy probléma, legalábbis otthon Nápolyban, hát a világban ugye nyilván ez azért nem mentek el felette hangtalanul, főleg nem Magyarországon, de még egyszer elmondva, tehát az, hogy Nápolyban Johanna a trónra kerül, és ott majdnem 40 évig ő lesz az uralkodó, ez ott nem volt különleges. Viszont Magyarországon igen, tehát nem véletlen talán, hogy a következő női uralkodóra egy pár száz évet várni kellett.
Itt egyrészt szó van Máriáról, másrészt pedig Hedvigről is, aki szintén Nagy Lajosnak a lánya, és ő pedig lengyel királynő lesz. Korábban, ahogy átgondolom, nem nagyon tudok hasonló esetről, hogy az uralkodó bár nincsen fia, de csak a lányára hagyja a trónt, hanem általában a lányának a férjére gyakorlatilag. Itt mi volt? Mi lehetett Nagy Lajos fejében, hogy ő azt gondolta, hogy megérett a helyzet arra, hogy női uralkodók legyenek önmagában, vagy nem talált alkalmas férjet, akinek át lehet adni a hatalmat a lányainak? Hogyan működik itt ez az öröklés?
Hát ugye induljunk egy kicsit korábbról, tehát hogy kerülnek az Anjou trónra Magyarországon? Végső soron mondhatjuk azt, hogy házasság révén, hiszen Károlynak a nagyanyja az a magyarországi Mária, tehát a IV. Bélának a leánya, 5. István magyar királynak a testvére volt ez a Mária, aki egy Anjou uralkodóhoz megy hozzá, a nápolyi királyhoz, és az ő unokáik, vagy az ő figyükből született fiú az korábban meghal, de az unoka lesz majd Károly, vagy Magyarországon Károly Róbertként is emlegetik. Tehát egy kicsit áttételesen kerül úgy a trónra, hogy neki magyar vonatkozása van. Persze ez nagyon fontos volt akkor, hogy végül is az Árpádháziaktól leszármazott dinasztiáról van szó. De alapesetben egyébként, hogyha úgymond fiágon kihal a dinasztia, akkor ugye a magyar királyság szabad választó királyság, ez avval a megkötéssel, hogy amíg az uralkodónak van fiú örököse, addig hát azt választott meg királynak nyilvánvalóan, de amikor a dinasztia kihal, akkor a magyar nemességnek, vagy országnagyoknak, főpapoknak megvolt az a joguk, egészen 1687-ig, hogy a dinasztia kihalás esetén szabadon bárkit megválaszthatnak kis túlzásra.
Bocsánat, ez egy leírt jog volt, vagy pedig inkább egy szokásjog, ami így...
Ez érdekes, mert ugye ez így nem volt leírva, de ugyanakkor teljesen beleívódott a szokás jog által a fejekbe, mert ugye külön törvény, tehát 1687-ben, amikor ugye a Buda visszafoglalása és tehát a meginduló török háború, és hát gyakorlatilag a töröknek a kínzése már elkezdődik, ezt megköszönvén a magyar nemesség lemondott a szabadválasztó jogáról. Tehát, hogy innen a hátulról tudjuk gyakorlatilag, hogy ez létezett, és ugye ezt azt is tudjuk, hogy az 1526 utáni magyar királyok, tehát a Habsburg uralkodók, ezzel nagyon sokat küzdöttek a magyar nemességgel, de ők úgy gondolták, hogy az ő fiúk az ő haláluk esetén automatikusan örökli a magyar trónt, de az országgyűlés mindig elmondta, hogy nem, azt először nekünk meg kell választani, és ez egy nagyon erős jog volt, mert ez egy csomó sérelmi politikai kérdést így fel tudtak vetni, és ugye el tudtak rendezni. De most visszatérve a Lajoshoz, ugye miért próbálhatta meg Lajos, amit megpróbált? Hát ugye nem volt neki fiú utód, ezt ugye erős volt a király hatalom, ugye ez egy fontos dolog, hogy az akaratát keresztül ugye, de azt azért hozzá kell tenni, hogy azért ő sem abban gondolkodott, már amennyire így utólag ugye láthatjuk, hogy itt a lányai fognak csak uralkodni. Tehát itt már a lányok megszületése után nagyon komoly dinasztikus házassági kötelékeket hoztak létre. Ezek ekkor persze még mivel kiskorúak voltak a mindkét fél, tehát mind Mária, ugye Katalin korán meghalt, a legidősebb lányú korán meghalt, de Mária és Hedvig is kiskorú volt még a 70-es, 80-as években. Gyakorlatilag 11 éves volt Mária, amikor a trónra került. Tehát még az kiskorúnak számít abban a korban is. Tehát, hogy itt mind a kettőnek volt férj találva már, és az papíron meg is kötötték a házasságot. Tehát ugye Máriának Luxemburg és Zsigmond, ugye Károly császárnak a negyedik szülött fia, Hedvignak pedig Habsburg Vilmos herceg volt kinézve párnak, és mind a kettővel megvoltak a házassági szerződések is, ahogy ezt szoktuk mondani, per procura, tehát hogy ügyvédek megkötötték a házassági szerződést, de nem volt elhárva, tehát magyarán ez még nem, kánonjogilag ez még nem számított valós házasság. Tehát magyarán, amikor Lajos élete végén azt gondolta, hogy elrendezi a trónokat, ugye itt a lengyel és a magyar trón, mind a kettőről van szó, nagyon úgy néz ki, hogy ő eleve a personál uniót fönn akarta tartani, és Mária lett volna, Mária és Zsigmond lett volna mindkét országnak a királya, Hedvig pedig Ausztriában, a Vilmosnak a hercegségében, mint hercegné élt volna. Az uralkodó életében, ha kellő eréllyel lép fel, akkor úgy az ellenzék, vagy a más véleményen lévők, azok nem nagyon nyilvánítják ki nyilvánvalóan a véleményüket. Ráadásul úgy tűnik, hogy 81-82-ben Lajos fel is eskedte mind a lengyel, mind a magyar, talán a magyar ország nagyokat is arra, hogy vagy a lányát fogják megválasztani királyá. Ugye ez a Mátyás király is próbálkozik majd 89-ben, 1489-ben, hasonló eredménye. Vagy Korvin János legyen ugye a magyar király. Tehát, hogy életében nem volt ellenvetés ez ellen. De hát ugye már meghalt a király, és akkor hirtelen kiderült, hogy itt nagyon komoly ellenzéke van a szókorabeli értelmében természetesen annak, amit ő elképzel. Tehát egyfelől rögtön a özvegy királyné Erzsébet, aki valamiért nem szerette Zsigmondot. Tehát ő volt az első, aki kijelentette, hogy már pedig a lánya nem fog hozzámenni Luxemburgi Zsigmondhoz, hanem neki keresünk egy másik férjet, ugye ebben segítségére volt Garai Miklós, a nádor, az idősebből van még szó, és ők a francia udvarhoz fordultak, Lajos orleáni herceget kívánták Máriával összeállítani. Ez már egy felmelegített dolog, mert az elsőszülött lánya Katalinnak a jegyese volt a Lajos orleáni herceg. A másik, hogy mondjam, párt, ugye most itt senki nem a mai pártokra gondoljon, frakciók vagy akárminek is nevezhetjük, tehát egyszerűség kedvére azt tudtuk mondani, párt. Az pedig a leendő második Károlyt, vagy kis Károlyban látta a megoldást. Hát Máriának ebben nem sok szerepe lett volna egyik esetben sem, mondanom se kell. És Hedvig az pedig egy kicsit talán azt mondhatjuk, hogy partvonalra szorult, mert Erzsébet is úgy gondolta, hogy mindkét trónt Mária és a férje fogja örökölni. De hát aztán a lengyelek, hogy mondjam, önálló lábra álltak, és mondták, hogy ő nekik csak akkor kell a magyar király, ha ott fog lakni Krakkóban. Ez azért érdemes megjegyeznünk ezt a dolgot, mert ez a magyar történetben még elő fog fordulni, csak másik irányból. Tehát azt mondták a lengyelek, hogy persze jöhet nyugodtan Mária hozzájuk, meg akárki lesz a férje, az is jöhet uralkodni. Egy feltételük van, hogy az udvarukat Krakkóban kell tartani. Hát ebben Erzsébet mondom csak, hogy nem akart belemenni, mert akkor neki is oda kellett volna költözni, és neki már rossz emlékei is voltak a lengyel udvarról. És akkor végső megoldás, hogy most itt lezárjuk a Hedvig dolgot, hogy akkor azt mondták a lengyelek, hogy jó, akkor mondjanak egy nevet a magyarok, hogy Mária vagy Hedvig, és akkor ők azt elfogadják királynak. És akkor így Hedvig kerül Krakkóba, és őt koronázzák meg lengyel királyá. Hát az szépséghiba a dologban az, hogy viszont Vilmost nem kérték hozzá. Logikus egyébként, mert egy férjezett királynővel politikát csinálni nehéz, ezt majd Magyarországon is látjuk, és hát gyakorlatilag erőszakkal elválasztották. Ők a szemben láthatólag Vilmos és Hedvig szerelmes pár volt. Tehát Vilmos megjelent Krakó alatt, falai alatt, hogy jött Hedvighez, hát nem engedték be a Krakóba, akkor a Hedvig kiment egy Krakó melletti kolostorba, ott találkozott Vilmossal, de aztán már Hedviget sem engedték ki Krakóból a lengyelek, és hát jöttek esereggel is, így akkor Vilmosnak haza kell térnie, és akkor jön Jagelló, litván nagyfejedelem, hogy a litvánok ekkor még pogányok, és az lesz a, mondjam, a deal, hogy akkor Hedvig hozzámegy Jagellóhoz, aki felveszi a kereszténységet, így lesz Hedvig ugye a litvánoknak a keresztanyja, és Ulászló néven pedig Jagellóból lengyel litván uralkodó. Hát ugye Hedvig 99-ben hunyt el, nem tőle születnek azok a gyerekek, akik egyébként majd az az ág majd a magyar trónra is fog kerülni, tehát Hedvigtől nem született fiútól.
Viszont, ha jól tudom, Hedvig is a szenti avatott magyar királylányoknak a sorát.
Pontosan.
Gyarapítja. Gondolom itt a litvánok megtérítéséhez szorosan kapcsolódik. Térjünk vissza Magyarországra. Itt van egy 11 éves kislány, aki lényegében a magyar koronát viseli, a magyar uralkodó, akinek ott van az édesanyja. Maga ez a motivum, hogy a férj halála után a feleség szembe megy annak akaratával, ez teljesen nekem a kőszívű ember fiait hozza be, tehát hogy ott is ugyanez van, és ott van a három párt, három uralkodóval. Na, ebben a helyzetben mi dönt? Normál esetben, vagy egy békés folyamatban azt gondolnánk, hogy összegyűlik az országgyűlés és megszavazza, ismerve a középkori helyzetet meg történetet, nem ez történik, ha jól sejtem.
Kicsit gondban vagyunk ezzel az öt évvel, ugye 1382-87-ig tartó időszakról beszélünk most, tehát Zsigmondnak a megkoronázásáig, hogy valójában azért azt a mai napig nem tudjuk, hogy min robban ki az ellentét. Meghal Lajos szeptemberben, 7 vagy 8 napra rá megkoronázzák Máriát. És elindul minden, ahogy el kell indulnia, ugye Mária nevében kelnek az oklevelet, mint királynő. Jó, az más kérdés, hogy nem ő kormányoz effektíve, mondjuk ez azért meg is lepődnénk, ha egy 11 éves ugye nekiállna rögtön kormányozni, bár nyilván látott már ilyet a világtörténelemben, azért 10 éves kor közepén szoktás. Tehát ugye Mátyás is 15 éves volt egyébként, Lajos is, Anzsú Lajos is, az apuka is 15 éves volt, amikor a magyar trónra került. Tehát ők már azért nagy korúnak számítanak ekkor. Tehát hogy az egy nem az ördögtől való, hogy akkor az édesanyja beszáll, úgymond a kormányzásba, nyilván a ország nagyokra támaszkodva. És itt látszik, hogy ez történik. Tehát ugye Erzsébet királyné, akinek azért volt egy nagy hátizsákja, sérelmekkel teli, ugye azt ne felejtsük, hogy volt egy másik Erzsébet magyar királyné, és Lajosnak az anyja, ugye az idősebb Erzsébet királyné, aki 81-ben halt meg. És ugye, hát azt nem is mondjuk, hogy Lajosnak társuralkodója volt az édesanyja Erzsébet, de hogy sok mindenbe beleszólt, és nélküle sok minden döntést nem lehetett meghozni a magyar királyságban, az biztos. Anyós és az ifjú királyné, aki már aztán már nem is volt olyan ifjú királyné, tehát gyakorlatilag évtizedeket várt arra, hogy végre beleszólhasson valamibe, és ő neki igénye is volt rám. Nem minden királynének van igénye arra, hogy beleszóljon, legalábbis ennyire direkt a dolgokba. De Erzsébetnek volt, és ugye hát neki nem volt lehetősége, és amikor meghal a férje, akkor nyilván úgy érzi, hogy most eljött az én világom. És elkezd a lánya mellett helyett, nyilván ugye a királyi tanácsban is valószínűleg túlzottan előtérbe tolta magát. Most képzeljük el a királyi tanácsot, ahol mondjuk ott ül jó pár püspök, érsek püspök, az ország nagyok közül, nyilván nem csak mindenki egyszerre, meg van szűkebb tanács, tágabb tanács, most ebben ne is menjünk bele, de ott van 10-12-3 ember, és ugye elvileg a királynő az uralkodó, és akkor nem ő beszél, hanem mondjuk így jobb szélről mindig az anyukája kérdés nélkül is beleszól dolgokba. Tehát mindenkinek a fejében nyilván az volt, hogy nyilván nem fog Mária uralkodni, mert még alkalmatlan, tehát koránál fogva még nem alkalmas. Már majd pár év múlva az lesz. De hogy ennyire direktbe szerintem ez zavart a leginkább az országnagyokat. És még egy, hogy történtek olyan személycserék a Lajostól örökölt királyi tanácsban, a posztokon, amit mai napig sem tudunk hova tenni. Tehát mai napig sem tudjuk megindokolni, hogy például a Cudarok miért esnek ki Lajos halála után az országnagyok közül. Van olyan nézet, hogy koncepciós per áldozatai lettek magyarán, hogy elárultak valami, tehát az egyik tartomány élén egy Cudar volt, észak-keleten, tehát az orosz úgynevezett orosz földeken, és hogy ott ő összejátszott volna a lengyelek, és ezért adták ki a királytanácsból, de hát akkor a tesójait is kirakták, tehát hogy nem nagyon látjuk pontosan, mi történik. Azt látjuk, hogy azért 83-tól már, tehát alig telik el egy év, és már eléggé zűrzavaros állapotok kezdenek kialakulni. Ezt most ne úgy értsük, hogy itt rablóhordák mennek oda-vissza az ország területén, ezt mindig félre szokás érteni. Tehát az, hogy a vezető rétegben problémák vannak, abból nem következik rögtön az, hogy itt gyilkolják egymást az országban az emberek. Én mai példát szoktam mindig erre mondani, a mai Olaszország, ahol ha összeszámoljuk, hogy hány kormány volt így az utóbbi pár évtizedben, akkor gyakorlatilag minden évben jut egy kormányváltás. Azért nem élnek olyan borzalmasan rosszul az olaszok, azt hiszem, tehát hogy nem minden csapódik a politikából ott is le, ez ugyanez volt a középkor is. Szóval a lényeg az, hogy valószínűleg a legfőbb, én azt gondolom legalábbis, a valószínűleg a legfőbb problémát az jelentette, hogy Erzsébetnek és a többieknek nem egyezett a Máriának a jövendője felüli elképzelése. Azt mondtam az előbb is már, hogy Máriát Erzsébet semmiképpen nem akarta Zsigmondhoz feleségül adni. Hogy miért nem, nem tudjuk. Biztos, hogy az történt, mert ugye ilyenkor mindig az van, hogy a leendő házastárs, tehát legyen az hölgy, vagy legyen az férfi, az oda költözik abba az udvarba, akinek ő a házastársa lesz. Ez azt jelentette, hogy itt jelen esetben, mivel Zsigmond ment hozzá Máriához, és gyakorlatilag ugye ő itt majd király, hát ugye nem királyné lesz, mert az a nő szokott lenni, tehát mondjuk király uralkodó társ lett, tehát ő már kiskorában ide kerül a magyar királyi udvarba, 70-es évek végén, és itt szocializálódik. Ez egy teljesen természetes dolog, nyelvet megtanulni, megismerni a leendő alattvalókat, megismerni a leendő udvart. Tehát ez egy teljesen normális folyamat. Hát és el tudom képzelni, hogy nagyon vulgárisan beszólt mondjuk Zsigmond Erzsébetnek, aki ezt nagyon megérzte. Tehát, hogy ugye nem feltétlen kell itt óriási politikai dolgokat gondolnunk a háttérbe, hát lehet ilyen emberi dolga is, hogy nem voltak egymásnak szimpatikusak. Tehát lényeg az, hogy Erzsébet, amit mondtam, hogy a Lajos orleáni herceg felé tájékozódott, viszont ugye volt egy nagyon jelentős csoport, aki meg akkor, ha már nem tartjuk be Lajos királynak az akaratát, meg az által nekünk tett ígéretet, akkor gondoljunk egy nagyobbat, hát hiszen van még egy fiú az Anjou családból, itt van Károlyt, hoztuk őt a magyar trónra. És ha volt egy harmadik, egy viszonylag kisebb csoport, hát mondhatjuk a legkisebb csoportnak is, akik pedig továbbra is ahhoz ragaszkodtak, ahogy Lajos király elhatározta, hogy Zsigmond legyen Máriának a férje, hát nyilván Zsigmond is ezügyben tevékenykedett, több-kevesebb, inkább kevesebb sikerre. Ugye ő neki az lett volna az első, hogy végre meglegyen a házasság gyakorlatban is, mert az, hogy papíron össze vagyunk házasok, az ez kevés, és hát ez jó pár évébe telik egyébként, ugye 85 őszén fognak összeásodni ténylegesen, akkor fogják elállni a házasságot is, tehát 3 évet küzdött azért, hogy 4-et majdnem, hogy ez meglegyen. De ne is rohanjunk ennyire előre, mert még bőven messze vagyunk ettől. Szóval a lényeg az, hogy itt akkor elkezdődnek szerveződni, ugye Erzsébet elküldi a követőt francia királyudvarába, a másik a úgynevezett nápolyi párt, vagy a délvidéki urak, itt a délvidék alatt most azt értse mindenki, hogy mondjuk a Drávántól délre birtokosok képviselője, meg elmegy Nápolyba. Ugye Károlyról keveset szoktunk beszélni, mert hát a magyar trónon 30 napig volt kb.
Itt még egy gondolat az Erzsébet királynőnek a párválasztásához, hogy nem lehet, hogy az is benne volt, hogy egy közeli rokonsággal bíró, közeli úrnál, hogyha én akarom vinni igazából itt a vezető szerepet, akkor sokkal jobb egy olyan vej vagy egy olyan rokon, aki névlegesen ott van uralkodóként, de hát az ő rokonsága nagyon messze van. Ő nem 2 perc, amíg sereget küld ide.
Hát meg nincs vágyózva. Tehát ugye az, hogyha ugye mondjuk Lajos eljött volna tényleg Magyarországra, akkor hát így nyilván hozott volna magával pár. De azért ő itt egyedül lett volna. És ez valóban akkor sokkal egyszerűbb irányítani, hiszen ő így gyökértelen. Mire ő itt bele ízesül, hogy így mondjam, a magyar viszonyokba, addigra jó pár éve el fog elni. Tehát biztos vagyok benne, hogy azért Erzsébetnek ez benne volt a fejébe, hogy addig is ő fog irányítani. Egy jellemző adalék egyébként, az előbb akartam mondani már, hogy itt a király nevében kellnek parancsok. Tehát ugye legegyszerűbb vizsgálat, a birtokiktatás, idézzenek meg valakit valahova. Ugye ez Mária király nő nevében íródik a parancs, és sokszor előfordul az, hogy a hiteles hely, ugye aki az egészet írásba foglalja és tanúságát adja hozzá, tehát aki közjegyző mondjuk, kicsit rossz hasonlatta, ugye, mert ő csak írásba foglal, nem ő végzi az effektív cselekvést. Tehát lényeg az, hogy jó pár esetben van olyan, hogy a hitelesei nem a királynőnek jelent, hanem a király. Tehát Erzsébetnek jelentenek, pedig Mária adta a parancsot. Ez csak annyit bizonyít, ugye, hogy ezt mindenki észrevételezte, hogy itt nem a királynő az, aki dönt, hanem a királynő.
Mi az, amit ebben a helyzetben Károly tud, vagy egy kicsit tovább menve azon a gondolatmeneten, amit itt elkezdtünk, hogyan van ő beágyazva a magyar udvarba?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon fontos kérdés, ugye, mert Károly, mondom Károlyról, magyar kis Károly, vagy másik Károly néven szokás emlegetni, ugye ő a magyar trónon gyakorlatilag 36-7 napot tölt, mert december 31-én van a koronázás, és 86 február 7-én van a merénylet. Tehát 85. december 31-től 86. február 7-ig uralkodik. Tehát ugye ezt szoktuk felejteni, hogy azt gondoljuk, hogy ő Nápolyból jött, és aztán nem győzött, hanem vesztett valójában. Hát azért ő egy ismert ember a magyar királyi udvarnak. Ugye Károly az 1350-es évek elején született. Az édesapja Duraczói Lajos volt, az édesanyja az pedig Johanna királynénak a testvére. Ez még nem lett volna probléma. Ugye közben jött az András herceg meggyilkolása annak idején, és tegyük hozzá, hogy Lajosnak ugye a hadjárata, amivel elfoglalja Nápolyt kétszer is, és hát ugye a testvére gyilkosait keresik, de nem azokat találja meg egészen pontosan, úgyhogy végül is ő kivégezteti Duraczói Károlyt, ő Károlynak a nagybátyja, tehát ugye apjának a testvére. Johanna királynő pedig kivégeztette Lajos Károlynak az apját. Gyakorlatilag a két szemben álló fél kivégezte az apját is, meg annak a testvérét. Károly fogságba került, majd onnan a 1360-as évek közepén a pápa nyomására Magyarországra. Tehát ugye ekkor 14-12 év körül lett egyébként Károly, és akkor így nevelkedik a magyar királyi udvarban, és hát gyakorlatilag egy idő után szinte trónlökösnek is számíthatna, hogyha Lajos gondolkozna ilyenbe, de nem gondolkozott. Viszont ő kormányzati pozíciókat adott neki, és innen jön az ő bázisa majd, tehát a délvidéken lévő bánságok. Tehát ő volt szlavón bán, dalmát horvát bán, sőt udvarát Dalmáciában rendezi be, Zengben, illetve Zárában, majdnem magyar kézen is van, de inkább Zengben van az ő úgynevezett udvara. Meg is házasodik Itáliában egyébként, és ilyen két laki életet kezd élni, mert a feleség és a született gyerekei azok ott maradnak Nápolyban, vagy Nápoly. A nápolyi királyság temetén, ő maga meg ingázik, hogy így mondjam, és az egyik legjobb hadvezére lesz Lajosnak, tehát a velencei háborúban, ami az 50-es évek végén, abban ő még nyilvánvalóan nem vesz részt, de a második etapban, hogy így mondjam, ami 79-81-ben zajlik, amikor ugye majdnem elfoglalják Velencét is, abban már ő az egyik hadvezére a magyar királyi hadnak. És itt jön egy lehetőség neki, amit aztán Lajos ki is használtat vele, ugyanis a pápa, egy mondat, ugye van egy nagy egyházszakadás is közben, itt az 1370-es évektől, és akkor lesz avignoni, illetve az avignoni pápákról az új pápa visszaköltözik Rómába, de közben Avignonban is választ másik pápát, és aztán majd lesz még harmadik pápa is, tehát ugye ez itt egy elég bonyolult politikai helyzet ilyen szempontból, és ugye minden ország választhatott idézőjelek között, hogy melyik pápának a főségét adja. Nyilván ez egy politikai döntés volt, és Johanna Fehére, ő az avignoni pápák oldalán állt, tehát a nápolyi királynő, Lajos viszont a római pápa oldalán állt, és a római pápa, mint egyébként a nápolyi királyságnak a hűbérura, tehát akinek elvi és gyakorlati joga van kinevezni, hogy ki legyen a király, vagy megmondani, hogy ki legyen a nápolyi király, elvette Johannától a királyságot, és azt, miután Lajos átruházta a jogát kis Károlyra, Károlynak adta. Lajos megadott neki egy sereget, meg egy horváti bán nevezetű hadvezért, ő is délvidéken birtokos, egyébként ő is bán volt, azzal a hadsereggel, meg ugye Itáliában még fölfogadnak jó pár zsoldost, szépen 81-ben elindulnak Nápoly ellen, és akkor egy-két év alatt el is foglalják, és hát Johannát jelképesen ugyanúgy és ugyanott, ugyanúgy végzik ki, tehát őt nem úgy folytották meg, mint Andrást, hanem kicsit máshogy, de lényeg az, hogy Johanna királynét hát megölik zsoldosok, és ezzel kis Károly lesz a nápolyi király, 82-től egyébként. Tehát ő Nápolyban él, mint király, innen hát nyilván akkor most már nem jött haza. Haza ugye a második hazájában Magyarországra, de ott él Nápolyban, és akkor ugye amikor az Erzsébetnek eszébe jut, hogy akkor kéne egy másik férj, akkor nyilván a nápolyi, a később nápolyi pártnak nevezett uraknak meg eszébe jut, hát hiszen itt van Lajos Károly, kis Károly, Hát, hogyha már ennyire fiút akarunk a magyar trónra, hát akkor mi nem hívjuk meg őt. És akkor 84-85-ben már elindulnak a tapogatózások. Ugye azért Károlynak nem olyan egyszerű még a helyzete, mert azért a nápolyi királyságnak a pacifikálása azért nem megy olyan gyorsan egyik napra a másik, hogy hiába jó volt már a király, tehát azért be kellett rendezkednie is. De lényeg az, hogy aztán 85 nyarán már a zágrábi püspök annak örvén, hogy ő most Jeruzsálem. Egy zarándoklatra nem oda ment, hanem Nápolyba, és meghívta a magyar trónra Károlyt, aki vagy hezitált, vagy nem hezitált, a felesége a hírek szerint nem nagyon akarta elengedni a magyar királyság területére, de Károly úgy volt vele, hogy hát ő ismer mindenkit. Tehát végre megvalósul Nagy Lajos álma a nápolyi magyar personálunió, a nápolyi magyar királyság.
Hát lényegében nem tudom, hogy ekkor Hedvig története hogy el, de hogy nem Nagy Lajos, de hogyha Nagy Lajos utódainak a birtokolt országait nézzük, hát, na, egy... ott van a három tenger, hát, és nem a valóságban.
Már négy is, majdnem négy is van. Igen, hát ugye Hedvig ekkor már, tehát 85-ben ő már koronás király. Tehát gyakorlatilag azt jelentette volna, hogy a balti tengertől a földközi tengerig, egy észak-déli tengeri jön létre, amin a Lajos királynak az utódai, rokonain uralkodnak, nem jött létre.
Említetted egy fél mondattal Károlynak a feleségét, aki nem nagyon akarja engedni. Mi a terv? Nem az a terv, hogy Károly elveszi Mária királynőt? Feleségként érthető, hogy nem engedi el a férjét, hogy elmenjen és egy másik országban elvegyen egy másik nőt.
Igen, itt ez egy kritikus kérdés megint, mert tehát, hogy egyszerű megoldani egy, nevezzük dinasztikus válságnak? Hát úgy, hogyha feleségül veszem, vagy hozzámegyek a özvegyhez, az ifjúhoz, stb. Itt azonban két komoly probléma van. Az egyik, hogy mire Károly Magyarországra ér, addigra megtörténik a Mária és Zsigmondnak a konkrét házasság. El is hálják, tehát erről nagyon szép leírások vannak, sátorban, Visegrád mellett a Dunaparton, történik a dolog, szeptember, vagy október, vagy november, ez bizonytalan, hogy melyik hónap fordulóján, de mire Károly megérkezik az ország versébe, Máriának már férje van. Károly eleve úgy indult el, hogy van neki egy feleség. Tehát az az opció sehogy nem működött volna, hogy ő feleségül veszi Máriát. Most azon túl, hogy egyébként túl közeli rokonok, de ezzel arról lehet mentesítést kapni, meg azért ott Nápolyban ez bőven belefért a dolgokba, hogy a feleségül veszük a unokatestvért mondjuk. Tehát ez biztos, hogy nem. És én nekem itt van mindig a problémám. Mi volt az elképzelés? Tehát, hogy ugye amikor megérkezik Károly Magyarországra, nem indul el rögtön egyébként, tehát ugye zengben partra száll, szép lassan jön fölfele. Azért jön lassan, hogy a híre érkezzen meg hamarabb. Ugye ez egy fontos dolog, és ugye a hírek azok minél távolabb, annál nagyobb tömeg. Tehát ugye ez a kiszíneződnek a hírek. Tehát a sokkal nagyobb hírverés már, mire ő Budára ér.
Bocsánat, kísérettel vagy sereggel ér Budára?
Sereggel. Uh-huh. Sereggel. Tehát ő három gályával jön egy 150-200 környéki emberrel jön Nápolyból, de hát a délvidéki hívei azok, ugye a zágrábi püspök, Ván, ugye a kezdett testvérek, a Horváth Tipán, meg a Horváth János, hozzák a seregüket, meg még akik útközben. Ez a hógolyó effektus egyébként, tehát a hegyről legurított hógolyó esete, ahogy jön előre, egyre többen csatlakoznak hozzá. Tehát mire Budára ér, azért ez egy nagyon komoly kontingens. Hát harcokra nem kerül sor, mert Zsigmond elmegy a testvéréhez sereget gyűjteni, akik meg itt maradnak, azok meg jobb ilyen mosolyognak. Megjött kedves rokon, mit szeretne, ugye itt elindult ez a PR hadművelet, hogy így mondjam. Hát az gyorsan kiderül, hogy Károly király szeret lenni, és aztán december 31-én Székesfehérváron, tehát 1385. december 31-én, ahogy az kell, minden szabályszerűen Székesfehérvár, Szent Koronában, Esztergom érsek által megkoronázzák magyar királyát. Ugye van egy probléma, hogy van még egy magyar királyunk, ugye Mária az, aki szintén magyar király, vele mi történik? Itt megint az, hogy mi volt az elképzelés. Sokáig Turóczi tartotta fönn azt egyébként, hogy a Mária lemondott a trónról. Felolvasom ezt a passzust, jó? Ez nem a Turócitól lesz, sőt, ez egy Monácsi Lőrinc nevezetű kortárs versenő, vagy történetíró, csak egy versenő írta meg. De egyébként Turóczi is ezt használja. Azt mondta Mária a kiskárai koronázásakor, hogy ő nem utasítja el az édesatya koronáját, mely egyébként jobb az övé, de engedjék el őt Magyarország földjéről, hogy hagyd menjen el Zsigmond után az ő urához számkivetettségbe. Hát is akkor ezt úgy a magyar történettudomány, hát jó, hát költő szépen fogalmazta meg, Turóczi meg mindent leírta, hallott meg nem hallott, nem nagyon vette úgy komolyan ez senki, hogy gyakorlatilag ez ugye azt jelenteni, hogy Mária lemondott a trónról, és utána szeretett volna menni Zsigmondnak, de hát ugye ez
azért... Ez egy önkéntes számüzetés lényeg.
És ugye ezt nem volt szokás elfogadni, mert ugye valamiért azt gondoltuk, hogy azért, mert Erzsébet rosszban van Zsigmonddal, az a kép él sokáig a történettudományban, meg hát ennek nyomán ugye a közvéleményben is, hogy akkor Mária is rosszban volt Zsigmonddal. De ugye ez azért nem törvényszerű, volt már egy-két ilyen szerelmi történet a világban, ahol nem egyezett a szülők és a gyermeknek az akarata. Tehát mindenki ezt egy hülyeségnek, vagy éves információnak gondolta. Igen ám, de azóta előkerült, és most egy kicsit belemélyedünk a történettudomány bugyraiba, vagy a kutatási módszertanba, így is mondhatnám, hogy azt tudtuk, hogy Mária királynőnek van egy nagy pecsétje. Hát minden magyar király megvéseti a nagy, díszes, kétoldalú pecsétjét, amit örökérvényű oklevelek. Tehát olyan dolgok, ami örökké valóak, tehát birtokadományok például azokat ezekre függesztik. És eddig a kutatás azt gondolta, hogy Máriának volt 1382-től 1386-os júliusi fogságba eséséig volt egy nagy pecsétje, amit ő használ az okleveleken, meg is vannak ugye példányai, és amikor ő egyébként majd kiszabadul, akkor utána már nincsen neki nagy pecsétje, hanem csak kisebb pecsétet fog használni egészen haláláig. Igen, de amikor én dolgoztam Zsigmond és Mária korszakával, és Mária, a kiszabadult Mária királynő, vagy királynő, vagy egy téli királynő, és ugye Zsigmondnak a házastárs, udvarával foglalkoztam, akkor ugye Máriának ugyanúgy vannak még oklevelei, ugyanúgy ad ki uralkodóként okleveleket, 88 és 1392 között. És azokon is feltűnt, hogy van egy nagy pecsét, igaz, nagyon töredékes állapotban maradt fent, de aztán sikerült levadásznom pár oklevéről ilyen töredékeket, és egy kollega segítségével sikerült azokat összerakni. Tehát ugye képmetszés, meg stb. Tehát itt a technikai vívmányok, hogy így mondjam, nagyon erősen belejátszanak a dologba, és az látszott, hogy ez a nagy pecsét képe nem egyezik meg azzal a nagy pecsét képével, amit ő 86-ig használ. És két nagyon jelentős különbség van a két pecsét között. Az egyik, hogy a trónuló Mária képe mellett van két címer pajzs. Az egyik, az az Anjuk és a magyar zárvádoknak az egyesített címere, hogy ez a sávozott, tehát a vöröstől ezüsttel vágott fél pajzs, és a másik, másik pedig az Anjuk légy. Ugye ez egy címeren van rajta, a mellette levő másik címer pajzson meg a kettős kereszt volt, ami meg a királyságnak a szimbólum. Ez volt 82-86 között. 88-92 közötti pecsétképen, ami majdnem ugyanakkor, mint ez, tehát közel 10 cm átmérőjű egyébként mindkét pecsét, maradt a árpánságos anzsuliómos címerpajzs, de a másik, a kettős keresztes helyén a patkót tartó struc van, ami a magyar anzsuknak a címer állata. Most ez egy másik kérdés, hogy honnan jön a struc, mert ebben a kutatás teljes homályba jár egyelőre, hogy honnan sikerült, vagy miért. Van magyarázat rá egyébként rengeteg. Tehát magyarán a kettős kereszt kicserélődött a struccra a saját címerükre, és még egy nagyon fontos különbség van, hogy az első pecsétként, tehát az első nagy pecsétként az országalmát, ugye a bal kezében van az országalma, jobb kezében van a jogar, így ül a trón. Ami fontos, hogy az országalmát a mellkasa előtt tartja az első nagy pecséten, a második nagy pecséten pedig az országalmát tartó bal keze az így előre nyúl, mintha így átadná az almát. Tehát magyarán ugye a címerek, vagy a pecsétképek, a címerek is persze, de a pecsétképek azok mesélnek nekünk. Ugye az a legfőbb reprezentációja egy uralkodónak, mert a pecsétkép mindenre rárakják. És ugye a pecsétkép alapján vésnek egyébként majd még különböző dolgokat, ugye a magyar királyság területéről azért meglehetősen kevés reprezentációs tárgy maradt fönt, közismert okok miatt, ugye a török pusztítás például, tehát aztán beszéltünk a második világháborúról is, az is még hozzátett. Tehát, hogy az, hogy a pecsétképen az látszik, hogy mintha így átadná az országalmát Mária, ez a kettő azért már elég erős érv arra, tehát a Lőrincnek a verse, amit az előbb elmondtam, meg az országalmának a kinyújtása, mintha odaadná valakinek, hogy itt ténylegesen megtörténhetett a lemondás a trónról. Máshogy nehezen is lehetne elképzelni egyébként a dolgokat, mert ugye utána csak Károlyat ki oklevelt. Tehát Károly nevében kellnek az oklevelek, mint magyar király. Második Károly, ugye enében, de nem sokáig. Mert hogy most már tudjuk, hogy az ellenpárt látszólag belenyugodott a dolgokba, mert hogy nem volt fegyveres erőjük arra, hogy ellenálljanak, és a szillelést választották. Károly meg elkövette azt a hibát, hogy ez ugye egyfelől hiba, másfelől meg szép cselekedet, hogy nem mészárolta le a másik brigádot, mert mondjuk a Nápolyban vagyunk, akkor valószínűleg mindenki meghalt volna. Tehát lényeg az, hogy ő mint kedves rokonokat, meghagyta őket, hogy ott éljen újai palotában, minden nap találkoztak, és hát ez lett a veszte, mert az itáliai testőrsége ugyan itt maradt vele, de ugye volt egy nagy hátránya az itáliai testőrségnek, hogy nem tudtak magyarul. Ez mindig problémás, ugye nem tudja, hogy mit beszélnek a többiek. Mert a Károly valószínűleg tudott magyarul egyébként, hiszen itt élt a magyar király udvarban nagyon sokáig, de a katonái nem. És ugye akkor bőven mehet a susmus, mert úgy érti a derék talján, hogy miről beszélünk, és ezt használják ki. Február 7-én Erzsébet királyné elküldett Károlyért, hogy levél érkezett Zsigmond hercegtől, és hogy akkor elolvasnák, és akkor beszéljék meg. Tehát valószínűleg így ment, hogy így napi kapcsolatban voltak, és akkor megbeszélték a dolgokat. Közben Garai Miklós, az idősebbik, szintén látogatást tett a palotában, azzal az indokkal, hogy megy a tartományába, és akkor ő most búcsú látogatáson van, és akkor, de hát azért hozott egy-két katonát magában, mert mégsem jár kíséret nélkül az ember, és gyakorlatilag csapdába csalják a Károlyt, ugye bemegy a szobába, a testőrségét kint hagyja, és akkor a Erzsébet odaadta a levelet neki, tehát úgy tudjuk, hogy tényleg volt egy ilyen levél egyébként. Miközben olvassa Károly a levelet, Horgács Balázs, aki előre, hogy mondjam, oda volt készítve, hátulról le akarta szúrni egy törrel, vagy bicellussal, ez egy középhosszúságú tör. Tehát a kés és a kard között, az egyenes pengé kard között lévő hadiszerszám, de nem sikerült, mert hogy Károly megneszelte, és hát hátrafordult, hogy mi van mögötte, és hát így a mongolok, tehát a szemek között ment be a tör, nem halt meg. Tehát, hogy érdekes, hogy elég erős szervezete lehetett, vagy hát nyilván a tör nem okozott végzetes, ekkor még végzetes sebet, mert hogy ki tudta magát vágni a szobából. Persze messzire nem jutott, mert közben a testőrségét meg a Garainak a emberei szétzavarták, és a budai várat is lezárták, tehát Károly kijutni nem tudott, viszont nem halt vele. Ekkor még, hanem majd csak pár hét múlva, február 21-én, ha jól emlékszem, a Visegrádra viszik el, ott tartják fogságban, és hát belehal a sérüléseibe. Közben ő már összevetett a pápával, úgyhogy egyházilag eltemetni se lehetett, csak 1391-ben fogják majd egyházilag is eltemetni, addig csak elföldelték Visegrádon, és utána 1391-ben a Visegrádi Bencés monostorban, a Szent Andrásról ott fogják eltemetni. Tehát egy ilyen 7-8 napos uralkodásról beszélünk. Még egyszer mondom, igazándiból nem tudjuk, hogy ez hova futott volna ki, mert azért gondoljunk bele, hogy Nápoly és Buda között azért ma is nagy a távolság, tehát repülővel sem egyik percről a másikra érek oda. Tehát, hogy hogyan lett volna a két országnak a kormányzása elképzelve, ezt nem tudjuk. Ugye, ahogy a lengyelek ragaszkodtak ahhoz, hogy a lengyel királyudvar rakóba működjön, magyarok is ragaszkodtak volna hozzá, hogy Károly itt legyen Budán vagy Visegrádon. Hiszen ahol a királyudvar, ott van minden. Ott dől el minden. Tehát ez egy nagyon jó. Tehát amikor majd 1526-ban Habsburg Ferdinánd lesz a magyar király, onnantól kezdve 1919-20-ig, 18-kinek, hogy tetszik, a magyar nemességnek az az egyik fő követelése, hogy a király tartsa, hát akkor éppen Pozsonyba, aztán meg Budán, az udvar. Azért épül fel a ma is látható királyi palota Mária Terézia idejében, hogyha Mária Terézia ide kell, ugye akkor zajlik a osztrák örökösödési háború, aztán majd lesz egy 7 éves háború is. Tehát, hogy úgymond arra készülnek a magyarok, hogy ide költözzön Mária Terézia, és ezért épül ki úgy a királyi palota, ahogy ma több-kevesebb helyközzel látjuk, ugye. Tehát ez minden országban egy nagyon fontos dolog volt, hogy az uralkodó ott lakja. De ugyanakkor hozzátehetjük, hogy akkor a nápolyiak is nyilván szerették volna. Tehát, hogy értsék a hallgatók, hogy itt azért itt nagyon komoly problémákra már nem jutott idő, hogy felmerüljenek, mert olyan rövid ideig uralkodott, hogy ezeket már nem kellett számba venni. Őszinte leszek, halmányilag gőzünk nincsen arról, hogy ezt hogy képzelték el.
Károly története akkor tehát itt ezzel véget ér, Mária királyné története pedig folytatódik. Most már ugye, ha jól értem, akkor a királyi jelképtől megfosztott pecséttel, ami átadja az országolmát és nem magának tartja.
Nem, még nem, mert ugye most ez volt ez a 30 pár napos időintervallum, amikor nem jön a király.
Igen.
De amikor hát legyilkolják gyakorlatilag mondjuk ki Károlyt, akkor ő, mintha mi sem történt volna, újra király nő lesz, vagy visszatér, hogy így mondjam, és ugyanazt a pecsétet használja még 86. júliusáig. Ez a második pecsét, amiről beszéltem, ez majd csak a kiszabadulása után jön. De akkor ugye ennek már kettős jelentése lesz, van, akkor egyfelől mutatja azt, hogy korábban is lemondott, meg már azt is mutatja, hogy már Zsigmond a király.
Tehát itt van egy Károly halálától egy
fél év,
így van, amikor lényegében nem egyértelmű, van egy megkoronázott Máriánk, és vannak pártok,
van,
akik alakulnak, és végül 87 az az év, amikor ez lezárul, és végül gyakorlatilag Nagy Lajos akarata teljesül, hogy Mária királynő mellett Zsigmond az új uralkodó.
Gyakorlatilag igen, jó nagy kanyarokkal, de hát félig meddig, mert ugye a lengyel királyság gyakorlatilag elveszik, mert ugye már Hedvig is a párja a király, vagy az uralkodó. Ugye az a gyilkosság, vagy amikor meghal Károly, nyilván az ő hívei azért nem adják fel a harcot, akkor ők rögtön kinézték a fiát, Károlynak a fiát, Lászlót, aki majd a magyar történelemben még szerepel, majd az 1400-as évek legelején Nápolyi László néven fogjuk majd ismerni. Tehát ugye akkor rögtön kikiáltják, hogy akkor a fia legyen a magyar király, hát ugye akkor még picik a gyerek, tehát hogy ő nem jött Magyarországra. Ők le is vonulnak a délvidékre, és akkor gyakorlatilag kirúgva a polgárt. És ezt Erzsébet, meg a tanácsadói úgy gondolják, hogy úgy lehet megoldani, hogyha mi is lemegyünk a délvidékre, és úgymond tárgyalni fogunk velük. Csak ez egyszer már bejött, illetve akkor csak félig meddig jött be a 84-be, de akkor sikerült lecsendesíteni őket. Hát most már ez már azért így kevés volt, és hihetetlenül kis kísérettel mennek. Tehát, hogy itt megint felvetődik a kérdés, hogy mire gondoltak? Hát, hogy mit gondoltak, hogy majd mi fog történni? Mert hogy két helység között, Diakó és Gara között, ugye a garaiaknak a névük a helység az Gara Valkó megye. Tehát lényeg az, hogy ott félúton megtámadják őket a előpártnak a Horvátia vezette csapata, és hát a kíséretet azt majdnem utolsó szállít lemészárolják. Hát egy ilyen ikonikus festmény van erről, szerintem azt mindenki ismeri, hogy Garai Miklós rádora hátát nekiveti a hintónak, amiben ülnek a királyné, vagy a királynő és a királyné. Hát ugye mondom csak, hogy 19. századi hintó, de mindegy. És akkor ott kardozik, és a nyílveszőket, amik belefúrulnak a testébe, azt kezével letöri, és így védi a hintót, de hát aztán a hintó alá mászik valaki, és a királynő alá a fejét veszik, aztán be is dobják a hintóba. Lényeg az, hogy a főkolomposok feje, tehát a Forgács Balázsnak, a Karainak is a fejét, azt lehet Nápolyba az özvegyhez, hogy lássa, megbosszulták az urát. És akkor két királyné, királynő és királyné, ugye anya és lánya, fogságba került, és gyakorlatilag egy éven keresztül fogságban lesznek. Hát Erzsébet egy időközben megfojtják, tehát 87 felén, tehát január-február táján megfojtják, állítólag levelet akart kicsempésztetni a szökés érdekében, amit elfogtak, aztán lehet, hogy ugye ez a menekülés közben hátba lőtték. Effektus lesz. Minden esetre őt megfojtják, Mária pedig júniusban, a június legelején szabadul ki. Zsigmond közben megérkezik Magyarországra már, és hát egyedül marad a porondon. Ugye Kis Károly halott, a királynő és a királyné fogságban van, az hívei gyakorlatilag halottak, és egyedül a legkisebb pártnak úgymond a jelöltje, a Lajosnak a, tehát Lajos királynak a jelöltje, Zsigmond marad a porondon, és akkor ő kezébe veszi a dolgokat, tehát ugye Zsigmond később is arról lesz híres, hogy ő nem volt jó hadvezér, viszont elképesztően jó diplomáciai és politikai érzéke volt a dolgokhoz. Tehát most jött el az ő ideje. És ugye először csak a ország védnöke lesz, meg kormányzója, majd aztán 87. március 31-én megkoronázzák magyar királyát.
Mennyi idősen?
Hát 68 körül születik, vannak bizonytalanság, hogy 69-68, tehát mondjuk 20 évesen. Hát egy kibekkelte ezt az 5 évet, hogy így mondjam, és akkor 20 évesen megkoronázzák. Ugye közben ő már próbálta kiszabadítani Máriát, hogy sereggel levonult délre, de az sikertelen volt, és aztán Velencei segítségben egyébként, mert ugye közben a Máriát meg az Erzsébetet még levitték Novigrad várába, az Adriai tenger partjánál van, és akkor egy velencei flotta kiszabadította, és akkor végül is júliusban találkoznak, és utána a következő másfél év az a Nászút. Tehát, hogy én így innen visszanézve, látván az ő tartózkodási helyéket az okleveleik alapján, gyakorlatilag egy végig, és 88 nyarán fogják kialakítani azt az új nevező berendezkedésnek, amivel kialakul az új uralkodói, vagy az uralmi struktúra, így mondjam inkább. Tehát azt mondhatjuk, hogy Máriából, a királynőből 88 után királyné lesz. Tehát megkapja azokat a birtokokat, amiket a magyar királynek szoktak. Sőt, valójában innentől kezdve mondhatjuk azt, hogy a Mária, amit megkap birtokokat, az lesz a mindenkori királyné vagyonnak a törzs része, hogy így mondjam, kap megyéket, tehát két megyének is ő lesz az ispánja. Nyilván ezt ő nem tünteti fel azok leveleiben, amit kiad ugye Mária királynő, tudja ki, abban nyilván nem írja bele, hogy Bereg megye ispánja is egyben, de megkapta a Bereg megyei királyi birtokokat, és akkor ő nevezte ki a Munkácsi várnagyot, ő nevezte ki az alispánt, tehát hogy úgynevezett kormányzati pozíciókat is kapott. Ez nem ritka, mert a magyar királynék szoktak ilyeneket kapni. Tehát már az Árpád korban is volt az, hogy egy megye élére a királyné nevezhettek, és a későbbiekben is így lesz ez. De 88-ban Diósgyőrben kialakítják az új struktúrát, megkapja birtokokat, meg föláll a királyné udvar, lesznek neki tisztségviselői, amik ott vannak az oklevelekben, és ekkor vésetik ezt az új pecsétet is, amin már ugye az ország alma előre nyújtva szerepel, és amin már nem a magyar királyság kettős keresztje van, hanem a Anjou saját családi címer.
Hiszen az uralkodó ekkor már a megkoronázott zsigmond.
Így van.
Ha jól gondolom, és élek a gyanút erre, hogy az ő pecsétjén szerepel a kettős kereszt.
Bizony.
Kedves hallgató, köszönjük, hogy eljutottál ideig. A digitális legendáriumot megtalálod YouTube-on, valamint Facebookon. Ha pedig valamelyik podcast megosztón hallgattad ezt az adást, akkor kérlek, hogy értékeld a beszélgetést, hogy minél többekhez eljussunk. Az erő kérdésem pedig az, hogy hát itt most úgy tűnik, hogy happy end van, és a két társuralkodó boldogan uralkodik 50 éven keresztül, de hát azért ez nem így van. Mi Mária történetének a vége?
Hát az 50 év az csak Zsigmondnak adatott meg. Mária sokkal hamarabb elhunyt, méghozzá 1395 kora nyarán. Mielőtt indul egy királyi hadjárat, még a király útval úgy tűnik elment vadászni a vértesbe. Viszont azt tudjuk, hogy Mária ekkor már állapotos volt. Az, hogy fiú vagy lány, ez utólagos dolog, mert nem tudjuk a gyerek nemét, aki egyébként született volna. És lényeg az, hogy vadászat közben, hát valószínűleg hajtották a vadakat, és szétváltak az uralkodói pár, és Mária leesett a lóról. Gyakorlatilag megindult a szülés, a leírások szerint, és mire megtalálták őket, addigra mind ő, mind pedig a magzat meghalt. Egy hónap múlva nagyváradat temették el a Székesegyházban, Szent László közelében, és ami érdekes, mégis tényleg mondhatjuk rá egyébként, hogy happy end, mert mondom, sokáig az volt, hogy a Mária és Zsigmondnak a viszonya az egy rossz viszony, tehát hogy ők elviselték egymást, de semmit. Azért az látszik, hogy ezért nem erről van szó. Tehát azért másfél éves bepótoltak ott sok mindent, 87 nyarától 88 végig, és az is látszik, hogy a királyi okleveleknek van egy formulás része, ami arról szól, hogy a király az adományt a főpapok és bároknak a tanácsával, egyetértésével tette, és feleségünk, ugye Mária királyné szintén beleegyezésével, egyetértésével, támogatásával, ez ilyen a szavak változhat. És ugye ilyenkor mindig a királynéknak van egy jelzőjük, hogy legkedvesebb, stb. Tehát valami pozitív, kicsengésű jelző van. És ebben az időszakban, az összes oklevelet átnéztem, kettő darabban az van, már a korunkra maradt, hogy a legjobban szeretett. Tehát ez nem nyelvbotlás ilyenkor nyilvánvalóan. Tehát hogyha 48-szor az van, hogy a legkedvesebb, és kétszer az van, hogy a legszeretettebb, akkor az itt, ez egy jelző. Ez egy fontos jelző, ez az egyik. A másik pedig az, hogy ugye Váradra temetteti Máriát. Temettette volna Székesfehérvárra is, hiszen a magyar királyoknak ekkor már azért a temetkező helye a Székesfehérvári bazilika. És ugye Zsigmond is Váradra temetteti magát. Ugye ő neki Szent László volt a patronusa, hogy így mondjam, példaképe. Tehát azért ezek nem a vicc kategória, hogy hova temetkezem. Tehát az, hogy Máriát Váradra temet, vagy temetteti, részvesz a temetésen is egyébként, majd maga is oda temet. Úgyhogy ő neki közben, ugye van egy új felesége is már, Borbála királyné. Tehát én tudom úgy összerakni ezt a képet, amiből az jön le. Nyilván ez egy nem szerelmi házasság volt, hát hiszen nem ismer a kor szerelmi házasság, legalábbis ilyen szinten nincsen szerelmi házasság. Ez egy dinasztikus házasság volt, ami aztán vagy megszokták, vagy megszökik, ugye bár ez a megszökik, vagy megszokik típusú dolog. Hát itt, tehát azért az látszik a forrásokból, a minimális forrásból, hogy itt azért nem arról volt szó, hogy elmentek egymás mellett, és egymáshoz sem szóltak, hanem itt egy rendes, úgy tűnik egy házastárs, egy klasszikus király-királyné típusú kapcsolat alakult ki.
Czidot Norbert, köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget.